A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Deák Dániel, politológus, a 21. század intézet vezető elemzője. Ahogy ígértem, most rátérünk az aktuál témákra. A miniszterelnök rengeteg új intézkedést bejelentette az őszi évadnyitó beszéden, akkor szerintem a főbb vonalakat emeljük ki, hiszen a alapvetően mégiscsak a 2022-es költségvetés befolyásoló tényezők lesznek. Mik a prioritások, hogy látod?
Igen, ugye itt is, amiről az első részben beszéltünk, hogy a hosszú távú tervezés az megjelenik. Tehát ugye mondtuk, hogy az összeri beszédben látszott, hogy nincs hosszú távú tervezés, egyik lépést a másik után meghozták, de nem tudták, hogy mi a harmadik, mi a negyedik lépés. Most viszont azt látjuk, hogy olyan intézkedéseknek a bejelentését tette meg Orbán Viktor ebben a évadnyitó beszédben, amelyeket ő egyébként még a járvány során már megígért, és célként egyébként kijelölt. Tehát kijelölte a járványt követően, vagy még a harmadik hullám környékén, hogy ha lesz 5,5%-os gazdasági növekedés, akkor lesz mondjuk a személyi jövedelemadó visszatérítés a családok számára, lesz nyugdíjprémium, lesz folytatódik a 13. havi nyugdíjnak a visszaépítése, lesz a 25 év alattiaknak teljes SZIA-mentesség, és emellett azt is mondta, hogy azt a mennyiségű munkahelyet, amit ugye a válság vagy a koronavírus elvett, azt vissza fogjuk adni. Tehát ezek nem olyan dolgok, amiket most Orbán Viktor mondjuk augusztusban kitalált, és akkor, hogy na most akkor mondjunk valami nagyot, hogy akkor szeptemberben az jól hangozzon, és ugye a választás előtt akkor ezek biztosan majd hoznak nekünk szavazatot. Tehát nem egy ilyen típusú, rövidtávú, csőlátó gondolkodásmód határozta meg ezeket a bejelentéseket, hanem ezek olyan dolgok voltak, amelyeket már egy éve akár, vagy már több mint egy éve egyébként célként kijelölt a kormányzat. És ugye ez a tudatos tervezés, ez a előrelátó, hosszú távú gondolkodásmód eredményezte azt, hogy egyébként most azt tudta mondani, hogy igen, mi ezt vállaltuk tavaly, ezt most teljesítettük, tehát rekordmagas foglalkoztatottság, soha nem látott mértékű gazdasági növekedés, azt látjuk egyébként, hogy a munkát terhelő adók jelentősen csökkentek, amit egyébként ellenzéki miniszterelnök jelöltek is elismertek az ATV-n folytatott vitának nevezett beszélgetésen, ott is az egyik jelölt azt mondta, hogy igen, 50% fölülről most már 40% környékére csökkentek a munkát terhelő adók, tehát mind-mind olyan dolgok, mind-mind olyan irány, aminek köszönhetően azért kicsit biztonságban érzik magukat az emberek a hétköznapok során, mert hogyha még elején azzal kezdtem, hogy gyerekként hogyan éltem meg, azért ott rossz volt a szilveszteri híradót nézni, amikor ugye mindig azt nézte az ember, hogy éppen most mit szorítanak meg, hogyan szorítanak meg, és akkor az embernek a anyukája, apukája éppen azt számolt, hogy akkor a januárban hogyan fogjuk kifizetni a számlákat, hogyan fog a családi költségvetés átalakulni. Azért most nem erről van szó, most azt számolja egy átlag keresetű család, tehát nem a luxusban élőkről van szó, hogy a jövő február környékén érkező mondjuk több százezes, vagy akár milliós összeget azt mire költsük, mire takarítsuk meg, mire fektessük be, lakást újítsunk-e fel belőle, vagy mondjuk az autóra rakjunk félre. Tehát ez egy kicsit ez teljesen más világ, teljesen más biztonság.
Reagálsz az ellenzéki kritikákra, hiszen mindig azt súlykolják, azt mondják, hogy ez már tényleg a választásoknak az előszele, el fog szaladni a költségvetési hiány, meg fog urani az államadóság, valahogy ezt majd normalizálni kell, vissza kell hozni, és lehet, hogy egy új felépítésű kormány lesz, pont emiatt kell megszorítania.
Nagyon érdekes, mert ezt ugye 14-ben nagyon hangosan mondták, 18-ban is lehetett hallani, most 22-ben már sokkal gyengébbek ezek az érvek, mert baloldali közgazdászok is elismerik, hogy egyébként ez a kormányzat, tehát a második és harmadik és mostani ciklusban is egyébként a Orbán kormány az tartotta mindig a költségvetési fegyelmet, tehát soha nem volt felelőtlen osztogatás, ami mondjuk jelentősen mondjuk 3% felé tolta volna a költségvetési hiányt ezekben a választási időszakokban, tehát ha visszagondolunk korábbra, akár a 2006-os választásra, találtuk, hogy gyakorlatilag semmi sem volt szent, az összes létező pénzt az ki lehetett szórni a választási kampány miatt, és annak meg is lett a böjtje. Most erről nincsen szó, tehát az előbb is mondtam, most úgy lehet egyébként ilyen döntéseket meghozni, hogy például a GDP arányos államadóság mértéke az csökkenni fog, egyébként a költségvetési hiány sem szaladt el annak ellenére, hogy itt most komoly válságperióduson vagyunk túl, tehát ezt az érvet már nem nagyon hallani. Inkább azt hallani most, aki nézte a hétfői parlamenti vitát, én nekem végig kell nézni ugye a munkahelyi kötelességből, hát ott a miniszterelnök is utalt erre a viszontválasztásra, hogy konkrétan tényadatokban nem mondanak igazat, tehát átlag nyugdíjat mondják, hogy az csökkent, miközben nőtt, egyébként azt mondják, hogy nőttek az adók, mondjuk a munkát terhelő adók, miközben azok egyébként csökkentek, tehát tényadatokban sem lehet megegyezni egyébként az ellenzéki képviselőkkel, és olyan tényadatokban sem, amit mondjuk nem a magyar kormány állít, hanem mondjuk az Európai Bizottság, akár a szegénység mértékének a csökkenése. Tehát az is egy hatalmas eredmény, ugye, hogy a segélyalapú politikáról általában a munkalapú politikára, amiben ugye része a közfoglalkoztatottsági program, hogy ott is ennek köszönhetően egyébként 20% környékéről 10% alá sikerült vinni a komoly szegénységben élő embereknek az arányát. Ez itt hatalmas eredmények. Ennek ellenére azt halljuk baloldali politikusoktól, hogy itt tombol a szegénység, tombol a nyomor Magyarországon, miközben ezt egyetlen egy statisztikai adat sem támasztja le.
Hogy látod a 200.000 forintos minimálbért témakörét?
Ez nagyon érdekes, pont megnéztem, hogy hányan vannak bejelentve hivatalosan minimálbérre, és a dolgozóknak az ilyen 20-25%, ezt jobban tudod, ilyen 20-25% körül van azoknak az aránya, akik minimálbéren vannak bejelentve. Ez régen magasabb volt egyébként ez az arány, és érdekes, hogy ugye most elindultak a tárgyalások a munkaadók kapcsán, és ott úgy tűnik, hogy ez meg lesz, tehát ez sikerülni fog. Ugye most a válság hatására ez ugye Európában is, tehát az eurózónában sem volt jellemző ilyen magas, hogy az infláció elszaladt, tehát az infláció mértéke az eurózónában is rekord magasra szökött, Magyarországon is időszakosan, ciklikusan magas lett az infláció, értelemszerűen ezt úgy lehet ellensúlyozni, hogy például a minimálbért és a bérfejlesztési programokat erősítik, és ezt követően, hogyha visszáll a gazdaság a normál kerékvágásba, már pedig most úgy tűnik, hogy vissza fog állni, akkor értelemszerűen ezekkel a típusú béremelésekkel ellensúlyozni lehet azt, hogy az infláció emelkedése az súlyosan érintse a hétköznapok szintjén az embereket.
Ennek több időt szánik ennek a témakörnek már, mint ami a Brüsszellel történő harcot illeti a kormány kontra uniós ügyben. Hogy látod a helyrehajtás alapnak a kérdéskörét, valamint a 7 éves költségvetés témakörét is? Szakmai, gazdasági vitáról van szó, vagy nagy politikairól egyértelműen?
Nagy politikairól, és ugye több tényezője van a dolognak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ugye be van szorítva, hát ugye most Németországban várhatóan a kereszténydemokraták, a CDU-CSU, az ki fog szorulni a kormányból, értelemszerűen a néppárton belül is a németeknek a súlya, a hangja az le fog csökkenni. Ursula von der Leyen fontosan a baliberális többségű európai parlament abba az irányba nyomja, abba az irányba tolja, hogy szankcionálja Magyarországot, függessze fel mondjuk a Magyarországnak juttatandó forrásokat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője, és ennek megfelelve most úgy tűnik, hogy a választásig nem nagyon akarják kifizetni az Európai Unió részéről a helyreállítási hitelalapnak a Magyarországnak járó összegeket, és erre mondta Orbán Viktor egyébként, hogy lengyel kollégájával egyeztetve már egyébként a jogállamisági mechanizmus, tehát ami tavaly decemberben volt az a nagy vita, ahol ugye vétóval fenyegetőzött Magyarország és Lengyelország, tehát már akkor egyébként magyarok és lengyelek már készültek erre, és akkor elkezdték már azt a típusú pénzösszeget, azt a, annak a fedezetét feltartalékolni, ami ugye szükséges ahhoz, hogy a helyreállítási alapból kifizetendő összegeket egyébként megelőlegezze a magyar állam a magyar költségvetésből. Tehát politikai fenyegetésként, vagy politikai eszközként egyébként úgy tűnik, hogy nem nagyon fogja tudni alkalmazni az Európai Bizottság ezt a típusú eszközt. Ugye gondoljunk vissza, amikor volt a jogállamisági vita, akkor Emmanuel Macron, francia elnök, aki egyébként a liberálisokhoz tartozik az európai politikában, ő mondta azt, hogy nem érdemes Magyarországot ennyit csuklóztatni, nem érdemes egyébként Magyarországot ilyen sokat támadni, mert a jelenlegi gazdasági folyamatok alapján rövid időn belül, tehát belátható időn belül Magyarország is nettó befizetője lesz az Európai Uniónak, és hogyha ez megvalósul, akkor onnantól kezdve pénzügyi eszközökkel fenyegetni Magyarországot nem nagyon lehet. És ugye eznek mondjuk most már az első jelei, hogy tehát az, hogy Magyarország önállóan egyébként uniós források helyett állami forrásból, tehát a nemzetközi hitelpiacról felvéve pénzt tud megfinanszírozni ilyen összegeket, az azt jelzi, hogy már sokkal kevésbé tudja sakban tartani egyébként pénzügyi eszközökkel Brüsszel Magyarországot, olyan típusú politikai ügyek kapcsán, mint mondjuk a migráció, vagy a gyermekvédelemnek a kérdése.
Egyébként hogy látod, eleget tudnánk tenni a brüsszeli kéréseknek, ha akarna a kormány? Ilyen egyszerű a helyzetet fekete-fehér, vagy ezen már rég túléptünk, és utána egyébként lehet, hogy még egy indok előjönne?
Sok időm van, akkor el szoktam olvasgatni azokat a jelentéseket, amelyeket Brüsszelben megfogalmaznak, és nagyon kevés konkrétum van bennük, azt látni, viszont azokat a típusú lózungokat, vagy ilyen politikai megállapodásokat mindig rendre megtaláljuk benne, amelyeket egyébként a magyarországi baloldali politikusok is elmondanak, ugye, hogy nincsen sajtószabadság, a bíróságok rendszere az nem jó, nem garantált a bíróknak a függetlensége, nincsen jogállam, tehát ezeket mindig visszahalljuk, hogy az LMBTQ személyekkel szemben itt nagyon komoly jogtiprások vannak, tehát gyakorlatilag itt az összes ilyen típusú politikai állítás fel lehetne sorolni, és ezekre általában azt látjuk, hogy a kormány az mindig reagál, tehát a Varga Judit is ilyen több száz oldalas dokumentumokban szokott reagálni a különféle brüsszeli megállapításokra, és most ugye a gyermekvédelem törvény kapcsán indult el az eljárás, a vizsgálat, ugye az Európai Bizottság elnöke szégyenteljesnek nevezte a törvényt, tehát gyakorlatilag már elmondták a véleményüket még az Európai Bíróságnak a döntését megelőzve, tehát ez egy politikai vita, elhúzódik, de én nem látom azt, hogy mondjuk ezekben a kérdésekben lenne valami olyan konkrétum mondjuk az Európai Bíróság kezében, amivel rá tudnák venni Magyarországot, hogy alapjaiban változtassa meg a politikáját. Volt próbálkozás a bevándorlás kapcsán, hogy a tranzitzónáknak az ugye volt tipikusan egy ilyen eset, hogy akkor a bíróság hozott egy olyan döntés, hogy a tranzitzónát meg kell szüntetnie Magyarországnak, és akkor először örültek a bevándorláspárti szervezetek és politikusok, hogy na végre elérünk egy változást Magyarországon ebben a kérdésben. Hát elértek, annyit, hogy még nehezebb lett Magyarországra bejutni, tehát még nehezebb dolguk volt egyébként az illegális bevándorlóknak, hiszen most már a határon nem lehet beadni a menedékkérelmet, hanem mondjuk a belgrádi nagykövetségen lehet csak beadni a kérelmet. Tehát én ilyesmi típusú döntésre számítok, lehet, hogy akár a gyermekvédelmi törvénynek is valami pontját majd, mint a szabad mozgás, vagy a záró szabad mozgása kapcsán uniós jogszabályba ütközőnek találják, de akkor majd egy ilyen típusú változtatásra gyakorlatilag megmarad a törvénynek a lényege.
Beszélgetés legelején azt mondtad, hogy az is elképzelhető, hogy a választásokig nem kapunk egy árva fillér centet sem Brüsszelből, tehát ezzel az opcióval is el kell játszani?
Ez a helyreállítási hitelalap, és ugye az uniós költségvetésből járó források azok viszont jönnek, tehát azokkal
hát a bocsáss meg, a jogi biztos azt is mondta, hogy az is elképzelhető, hogy a 7 éves költségvetés is felfüggesztik. Azért az ad abszurdum vala, mert egyébként nem a mostani fizetéseket, ami még az előző cikluson nyúlnak vissza, hanem az új 7 éves költségvetés. Ugye a kettő nagyjából összefügg, hiszen egy pénzügyi keretről beszélünk.
Ugye a jogállamisági vitánál tipikusan ezt a helyreállítási alapot kötötték össze ezekkel a jogállamisági kérdésekkel, csak még a maga jogállamisági mechanizmus sem lépett életbe, ugye ez a vita az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, mert ott a magyar és lengyel kormány azt mondta, hogy először nézze meg az Európai Bíróság, hogy egyébként ez a jogállamisági mechanizmus megfelele az uniós jogelveknek, a Európai Uniós jogszabályokba beilleszhető-e, és majd az Európai Bíróság döntését követően lehet egyébként ezt a jogállamisági mechanizmust alkalmazni a gyakorlatban
is. Lassan egy éves egyébként, mármint lassan egy éves évfordulat ünnepeljük ennek, hiszen ilyen tavaly december robbant ki, vagy pattant ki a nagy
diskurzus. Igen, tavaly december minden előrejelzés alapján egyébként az Európai Bíróság ezt a magyar 2022-es választásig nem fogja ezt a döntést meghozni, ennél sokkal hosszabb szokott lenni a bíróságnak ez a döntési periódusa, de hogyha még életbe is lép, akkor először ugye üzenetváltások vannak, el kell kezdeni. Tehát választásig ilyen típusú szankcióra nem lehet számítani, és a választás követően pedig már más lesz a felállás, akkor már, hogyha attól függ, milyen kormányzat lesz, de a marad a Orbán kormány értelemszerűen választói felhatalmazást megkapta, onnantól kezdve már nem fogják ennyire csuklóztatni Magyarországot. 18 előtt is ezt láttuk, hogy 18 előtt nagyon-nagyon támadták, de amikor látták, hogy a választók kétharmaddal megszavaznak egyébként egy hatalmas 70% körüli részvételi arányban egy kormányt, akkor onnantól kezdve mondhatnak bármi Brüsszelbe, a magyar emberek ezt a politikát választják.
Ígértem azt a kedves hallgatónak, hogy beszélgetünk arról is, hogy látsz-e karakteres gazdaságpolitikai koncepciót a túloldalon, mint az ellenzéki oldalon, és amilyen akkor például az ellenzék nyerni a választást.
Nehéz, mert sokan vannak, és még nincs egységes mondani valójuk. A vitának nevezett beszélgetésen gyakorlatilag arról elmélkedtek, hogy ki hogyan emelne adót, tehát ugye Karácsony Gergely azt mondja, hogy ő beszélt már olyan üzletemberrel, aki azt mondta, hogy ő még többet szeretne adózni. Nem tudom, hogy a magyar befektetési szféra, tehát a vállalkozói szféra 100% ezen az állásponton van, gyanítom, hogy azért ez nem egy többségi álláspont, hogy még több adót szeretnének befizetni, éppen ez a magyar gazdaságnak az előnye az elmúlt időszakban, hogy lehető legkevesebb adót kell befizetni ezeknek a vállalkozásoknak, így végre nem kell mondjuk feketén foglalkoztatni mondjuk az embereket, hanem bejelentik, és akkor már megéri egyébként így is működni egy vállalkozásnak. Értelemszerűen van még mindig fekete gazdaság, de a számok, az állami számvevőszéknek is a jelentése mindig azt mutatja, hogy egyébként folyamatosan tisztul, tehát fehéredik a gazdaságnál, nem éri meg sumákolni a vállalkozóknak. Értelemszerűen egy magasabb adótehernél azonnal a fekete gazdaságnak az aránya elkezdene növekedni Magyarországon, mert nem érné meg mondjuk tisztán fehéren vállalkozni. Ezért én az adóemelésekben látom a egységes tervet, abban még nincs egyetértés, mondjuk, hogy a társasági adót mennyivel emelnék. Van ugye a zöld adó, klímaadó, ami ugye a magyar kormánynak az az álláspontja, a nagy multinacionális cégeket adóztassák meg, a baloldalon az az álláspont, hogy a fogyasztókat, tehát az átlag embereket adóztassuk meg mondjuk egy terméknek vagy egy szolgáltatásnak az igénybevétele során. Ami érdekes, az még a személyi jövedelemadó. Ugye úgy adják elő, hogy itt az 1%-os elitet akarják megadóztatni a személyi jövedelemadóval, de aki már találkozott egy nem egy multimilliárdossal, egy átlag vállalkozóval, aki azért egy tehetősebb réteghez tartozik, az tudja nagyon jól, hogy ő nem bérből és fizetésből élő ember, aki a személyi jövedelemadót nézi, hanem ő a vállalkozásából érkező nyerességből vagy a profitból veszi ki a hasznát, és abból tartja fent a saját egzisztenciáját, tehát nem az 1% elitet fogják többlet adóztatásra kényszeríteni akkor, hogyha a személyi jövedelemadónak a kulcsát megemelik mondjuk bizonyos körben, hanem éppen az átlag ember, tehát aki azért rakja félre a fizetését, hogy vegyen egy új autót, vegyen egy új lakás, hogy mondjuk elmenjen nyaralni, éppen ezt a társadalmi csoportot sújtanánk nagyon súlyosan akkor, hogyha a személyi jövedelemadónak a jelenleg viszonylag alacsony kulcsát felemelnék mondjuk 20%-ra vagy a fölé. Momentumnak volt egy konkrét terve, ott például már bruttó 500 000 forintnál, tehát nettó 300 000 forintos keresetnél már 20% fölé emelnék a személyi jövedelemadónak a kulcsát. Ez azt jelenti egyébként, hogy hát egy átlag alatt kereső ember az több 10 000 forinttal lenne rövidebbre vágva, annyival kevesebbet vinne haza havonta. Tehát szerintem azért ezek olyan javaslatok, olyan ötletek, amelyek nem népszerűek.
Egyébként mi most a helyzet a felmérések tekintetében? Hogy állnak a különböző oldalak? Hosszú időn keresztül lehetett arról hallni, hogy szinte fejfej mellett van a két oldal. Ezt te megkérdősített, vagy cáfolod?
Én mindig úgy szoktam csinálni, hogy átlagolom az összes kutatócégnek az adatait, és akkor azt nézem. Jelen pillanatban, hogyha most vasárnap lenne a parlamenti választás, akkor a Fidesz-KDNP a 199 mandátumból 110 vagy 115 mandátum körül szerezne, tehát egy abszolút parlamenti többséget tudna elérni. Ugye a Fidesznek az a szerencséje, hogy az egyéni körzeteknek a többségében erős, hiszen az egyéni körzeteknek a nagy része ugye vidéken van, és az is szerencséje, jelenleg azt látjuk, hogy ugye Észak-Kelet Magyarországon Borsod, Hajdú, Heves, Nógrád, ahol korábban a Jobbik nagyon erős volt, tehát a Jobbik akár 20-25 vagy 30 Heves megyében, ahol Vona Gábor indult, 30%-os eredményt is el tudott érni a Jobbik. Most itt az ekkori jobbikos szavazók, akik azért egy jobboldali nemzeti identitásuk van, ezeknek a szavazóknak egy jelentős része átment a Fideszhez. Tehát lehet, hogy országos szinten, vagy a korábbi választási eredményekből szemlélve matematikailag kijönne, hogy ezek a körzetek mondjuk átbillennének a 18-as eredmények alapján mondjuk az ellenzék irányába egy teljes összefogás esetében. Ugyanakkor, mivel az akkori jobbikos szavazóknak mondjuk a negyede, vagy bizonyos körzetekben a 30-35%-a átment már a Fideszhez, ezért nem lehet minden egyes, főként Észak-Kelet Magyarországon kiindulni a 18-as választási eredményekből. Ezért én arra számítok, hogyha még listán ugyanannyi is lenne a baloldalnak és a jobboldalnak a támogatottsága, tehát még tegyük fel, lenne egy 48-48%, akkor is emiatt a jelenség miatt egyébként az egyéni körzeteknek a többségét a Fidesz vinni el, így a parlamenti mandátumok többsége is egyébként a Fidesznél lenne. Ez a jelenlegi helyzet, fél év van még hátra, bármi történhet, lehet egy hatalmas katasztrófa, válság, megint a koronavírus sem mondta meg 2020 februárjában, hogy 2020 márciusában le kell zárni mindent, tehát bármi történhet, a jelenlegi állásunk szerint ezt látjuk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, máskor szívesen látunk. A napvendége tehát Deák Dániel politológus volt, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket éjjel-nappal.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.